Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Nézzük először, hogy hogyan nyitott ma a tőzsde itthon, hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek.
Egyelőre minimális elmozdulás látszik a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index néhány pontos emelkedéssel kezdte a napot a tegnapi záráshoz képest, és a vezető papírok is felemásan teljesítenek. Elsősorban a MOL 0,7%-os erősödése húzza felfelé az indexet, és ez löki pluszba a mutatót. 2720 forintba kerülnek az olajcég papírjai. Az OTP 0,2%-kal 10.980 forintra gyengült. A Richter 0,1%-os mínuszban van 8.060 forinton. Még a Magyar Telekom 370 forintba kerül, ami 0,4%-kal alacsonyabb a tegnap délutáni árfolyamánál.
Lehet-e számítani ma bármilyen fontos piacmozgató hírre?
Ma nem számítunk igazán fontos hírekre vagy makroadatokra, inkább a hét második fele lesz ebből a szempontból izgalmas. Holnap a Fed, holnap után pedig az Európai Központi Bank kamatdöntése lesz az, ami meghatározhatja a hangulatot. Ma egy európai GDP adat érkezik majd délelőtt, a 4-4 év első gyors becsülése, de várhatóan ennek nem lesz jelentős piaci hatása.
Nézzük meg végül, hogy hogyan érzi most magát a forint, hogyan alakul az árfolyama.
Egyelőre a forint árfolyamában sem látunk nagy elmozdulást tegnaphoz képest. 390 forint felett egy hajszállal jár az euró jegyzése. Ugye tegnap 392-ig gyengült, vagy 392 fölé gyengült a forint az euróval szemben, aztán a nap második felében tért magához a magyar deviza, így összességében a Standard & Poor's múlt pénteki leminősítése nem okozott jelentős forint gyengülést, gyakorlatilag visszatért a forint ugyanoda, ahol előtte járt. A dollárral szemben most 360 forint 40 fillérnél járunk, az angol font pedig 444 forint 60 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...2022 utolsó negyedévében 0,2%-kal esett vissza a német gazdaság a harmadik negyedévhez képest, derül ki a német statisztikai hivatal friss közléséből. Az előző negyedévben még 0,4%-kal nőtt a gazdaság, tehát a friss adat jelentős lassulás, mondta a portfólió elemzője, aki hozzátette, minden jel arra mutat, hogy nőtt Németországban a recesszió esélye. Sipos Ildikó kérdezte Zsoldos Ákost.
Az előzetes becslést azt már két héttel ezelőtt ismertük, de ez egy nagyon-nagyon korai becslés volt. Akkor stagnálás mutatott a német gazdaság teljesítménye, illetve az akkori becslések alapján a statisztikai hivatal stagnálás jelzett előre. A mostani adatokban, a felülvizsgált adatokban viszont meglepetésen kis visszaesés látszik. Az előző negyedévhez képest a tavalyi negyedik negyedévben a német GDP 2,1%-kal csökkent, az éves szinten pedig 5,1%-os növekedés látunk, az előzetes becslésben még 1,7%-os éves növekedés látunk, és az elemzők egyébként arra számítottak, hogy stagnált negyedik negyedében a német gazdaság, úgyhogy a kis közlés az egy kis negatív meglepetésnek tekinthető, de azért ez a 2,1%-os negyedéves alapú visszaesés nem tekinthető olyan drámainak.
Mindezekből az adatokból milyen következtetéseket lehet levonni? Recesszióba kerülhet-e a német gazdaság, illetve hát szokták említeni a technikai recessziót. Ez pontosan mit jelent?
A technikai recesszió az azt jelenti, amikor két egymást követő negyedéven belül csökken a gazdaság teljesítménye, vagy azért szokták két negyedévhez kötni ezt a recessziót, mert egy negyedévben lehetnek olyan események, például valami időjárási tényezők, amelyek miatt kiugró az adott negyedév lefelé, és ezért egy negyedév nem tekintett irányadónak. Két egymást követő visszaesés viszont azt mutatja, hogy a gazdaságban tartósan negatív folyamatok vannak jelen, és ez lehúzza a gazdaságot. Technikai recesszió egyébként nagyon valószínű Németországban, tehát azt előre lehetett látni, hogy a tél az nehéz lesz idén, hogy a Németországban meghatározó szerepe van az iparnak, illetve nagyon kiszolgáltatott az orosz energia felé, bár ezt sikerült ugye kiváltani, de mindez magas áron történt, tehát a télen nagyon valószínű a recesszió, ami azt jelenti, hogy az idei első negyedében is véletlenül csökkenni fog a német gazdaság teljesítménye, de egyébként az elemzőházak azt jósolták előre, hogy az egész évben, tehát 2023 egész évben könnyen lehet, hogy Németország recesszióba süllyed, de az minden bizonnyal, hogyha így is lesz, akkor átmeneti és alacsony lesz, tehát 2023 második felében már lehet egy kis növekedés, és éves átlag stagnálás környékén lehet.
Hogyha a számokat nézzük, akkor ez mit jelent majd, tehát a kedvező, illetve a kedvezőtlen forgatókönyv esetében mekkora lehet a GDP bővülése, vagy esetleg visszaesése?
Ugye most azt még előre nagyon nehéz megmondani, hiszen most kezdődött csak az év, számtalan olyan tényező történet, olyan dolog történet, amit még nem látunk előre. Németország esetén nagyon fontos például az energiáraknak az alakulása. Most azt látjuk, hogy a földgáz ára jelentősen csökkent, ugye a tavalyi tetőzéshez képest, tavaly 350 eurón tetőzött, augusztus-szeptember fordulóján a gázára Európában. Akkor nagyon borúsok voltak egyébként a német gazdaság és egész Európa kilátása, de Németország az egyik legjelentősebben érintett, de Olaszország mellett a nagy gazdaságok közül az energia árakkal, tehát az energia intenzív iparágok miatt kiszolgáltatottak a gázárának emelkedése irányába, és most azt látjuk, hogy ez csökkent, 50 és 60 euró között mozog most a gázára, és nagyon sok függ attól, hogy látunk-e idén ismét egy ilyen energia ársokkot. Ugye erre leginkább nyáron van esély, hogyha próbálják majd a lemerült gáztárolókat feltölteni. Ezt pedig nyilván annak és a függvénye, hogy a tél, ami előttünk van még a télből, az mennyire lesz hideg, hiszen a tavalyi évvégi tél az enyhe volt, a december-november nagyon enyhe időjárást hozott, az pedig azt jelentett, hogy nem kellett olyan mértékben fogyasztani a gáztárolókat, tehát most magas szinten van a töltöttség, de ha január továbbra is ilyen hideg lesz, mint amit most látunk ezekben a napokban, akkor lemerülhetnek a gáztárolók, elkezdhetnek nyáron ismét pánikszerűen bevásárolni az európai országok, az ismét fellökheti az energiárát, ami nyilván ráterhelődik a vállalatokra, tehát még ebből is látszik, ez nagyon-nagyon sok dolognak a függvénye, hogy hogyan alakul majd a gazdaság teljesítménye Németországban, de azt lehet mondani, hogy legreálisabb stagnálás körüli állapot rosszabb esetben egy 0,5% körüli GDP visszaesése, de még egyszer mondom, jelentős bizonytalanságok terelik ezeket az előrejelzéseket most.
Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A tavaszi hónapokban stabilizálódhatnak az élelmiszerárak, a forint erősödése és más világpiaci tényezők segíthetik a drágulás lassulását, derül ki az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány legújabb elemzéséből. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
Az Ökonomusz senior elemzője azzal kezdte, hogy a forint mostani erősödése az importált élelmiszerárakra lehet elsősorban kedvező hatással, hogyha tartós marad.
De ez várhatóan nem egyből látszik majd meg a bolti árakon. Leghamarabb a tavaszi hónapokban várható stabilizálódás az élelmiszeráraknál, és amennyiben az ársapkákat, az élelmiszerárakra vonatkozó ársapkákat a kormány kivezeti, akkor még lehet egy egyszerű megugrás az árakban, de ezt követően azért rendeződhet a piaci helyzet és az árak is.
Erdélyi Dóra arról is beszélt, hogy a gabona árának alakulása hozhat tavasszal enyhülést a teljes ágazatban, mivel csökkent az exportár decemberben a déli féltekén zajló kedvező betakarítási helyzet miatt.
Ez a hatás pedig kiegészülve az erősebb forinttal, idővel hazánkba is begyűrűzhet. A hazai gabona és a lisztárakban is megjelenhet a következő hónapokban.
Az inflációt az is csökkentheti, hogy a kiskereskedelmi forgalom is csökkent, mondta Erdélyi Dóra.
A hazai infláció várhatóan januárban még kismértékben tovább emelkedhet, azonban már a csúcsára érhet, és február-márciusban várhatóan lefordulhat, és évvégére akár már egyszámjegyű is lehet az infláció. Emögött több tényező is áll, nemzetközi tényezők, hazai tényezők és technikai tényezők is. Hazai tényezőben a visszafogottabb belső keresletet érdemes megemlíteni, elsősorban a hazai fogyasztás várható csökkenését, amit a magas infláció okoz, mivel a magas infláció rontja a kereseteknek a vásárlóértékét, így a lakosság kevesebbet tud költeni, vásárolni.
A rezsiköltségek emelkedése is visszafogja a kiskereskedelmi forgalmat, tette hozzá az elemző, aki elmondta még, hogy a következő hónapokban a drágulás mértékének lassulása lesz majd látható, a korábbi szintre nem fognak visszatérni az élelmiszerárak.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy minden előzetes várakozáson felül teljesített a hazai turizmus. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vártnál is jobban alakult a magyar turizmus teljesítménye 2022-ben, ezt a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke mondta évértékelő tájékoztatóján. Guller Zoltán szerint a szektor forgalma és bevételeinek reál értéke idén elérheti a Covid előtti utolsó év rekorderedményeit. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Minden várakozást felülmúlt a magyar turizmus tavalyi teljesítménye, amely idén elérheti a 2019-es rekordév eredményeit. Erről a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke beszélt évértékelő tájékoztatóján. Guller Zoltán elmondta, hogy tavaly több mint 14 millió vendég, csaknem 40 millió vendég éjszakát töltött el Magyarországon, ez csaknem 40%-os bővülés 2021-hez képest, és csupán 5%-kal marad el a 2019-es rekordszinttől.
Kb. 670 milliárd forint árbevételt rajzolt a magyar szálláshely szektor a tavalyi évben, és ha az átlagos inflációval visszakorjuk, akkor is több mint 583 milliárd forint jön ki, ami gyakorlatilag 50% feletti bővülést jelent. Ez nyilván nem csak áremelkedésből fakad, hanem egyrészt a magasabb költésből, magasabb adózkodási időből, és nyilván több vendégből.
A vendéglátásban az árbevétel reál értéken, vagyis az inflációt beszámítva is 24%-kal haladta meg a 2021-es adatokat.
Mi magyarok alapvetően vidéki Magyarországra megyünk, a külföldiek jönnek alapvetően Budapestre. A Budapest a tavaly évben 4 millió vendéget tudott fogadni, a vidéki Magyarországon pedig alapvetően a Balatonra járunk mi. A magyarok 8,8 millió vendégészakát tudott a tó és a környéke ebben a tavaly évben elkönyvelni. A települések között Hajdúszoboszló, Siófok, Hévíz, Füred, Zalakaros, ez a sorrend.
A külföldi turizmus is kezd visszaállni. A legtöbben továbbra is Németországból érkeztek, utána a sorban Csehország, Románia, az Egyesült Királyság és Lengyelország következik.
Ha a körülmények nem romlanak mostanihoz képest, akkor ebben az évben a magyar turizmus el fogja érni a 19-es rekordév számait. Ugye 5%-kal vagyunk már csak elmaradva. Ez világosan látszik, hogy jobbak a számok januárban, mint egy éve korábban, sőt azt megelőző évben is. És a turisztikai ügynökségnek vannak úgynevezett forecastja, ilyen előrejelzései, ez a szálláshelyek tévé információk alapján azt gondoljuk, hogy a február már is jobb lesz.
Guller Zoltán kiemelte, hogy tavaly a szép kártyákról 385 milliárd forintot költöttek, ami a duplája a 2019-es összegnek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Pozitív figyelő listára helyezte az S&P nemzetközi hitelminősítő a Magyar Bankholdinghoz tartozó takarékjelzálogban tenyerté forintjelzálog levél kibocsátási programját. A döntésről Sipos Ildikó kérdezte Tóth Illést, a takarékjelzálog bank vezérigazgató helyettesét.
Alapvetően azt mondhatjuk, hogy a hitelminősítő ebben az esetben a kibocsátott, tehát a takaréki jelzálogbank által kibocsátott forgalomban lévő jelzálog leveleket minősítette. Maga a minősítés az ennek megfelelően azt mutatja, hogy a kibocsátó jelzálog levelei mögötti teljesítő képesség az tulajdonképpen milyen is. A jelen piaci környezetben mindenféleképpen ezt egy pozitív írként és eredményként értékeljük. A bejelentés mögött tulajdonképpen az húzódik meg, hogy az S&P mint hitelminősítő értékelte a takarékjelzálogbank hitelképességét. Ennek megfelelően azt gondolja, hogy bár további mérlegelésre, illetve elemzésre van szükség, de a meglévő adatok alapján úgy értékeli, hogy a jövőben takarékjelzálog levelének a minősítése az javulhat. Itt nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ez a bejelentés ez nem jelenti azt, hogy egyértelműen a következő lépés a hitelminősítő részéről egy felminősítés lehet.
Ez a pénzintézetük tevékenységére is hatással van?
Az a véleményem, hogy mindenféleképpen ez egy nagyon erős és pozitív indikáció a hitelminősítő részéről. Gyakorlatilag a jelzálog levelény befektetők számára jelzi azt, hogy a hitelminősítés iránya az kedvező, tehát a felminősítés lehet egy lehetséges következő lépés. Ez a jelzálog bankunk számára azt jelenti, hogy a jelzálog levéllel történő forrásbevonás költsége az potenciálisan csökkenhet a jövőben, hiszen egy magasabb, jobb besorolású értékpapírral történő forrásszerzésnek a költsége az alacsonyabb lehet, amiatt, hogy a befektetők által elvárt kockázati prémium az alacsonyabb lehet a jövőben.
Tavaly hány alkalommal adott ki a takarékjelzálogbank jelzálogleveleket, és mekkora értékben?
A takarék jelzálogbank alapvetően egy aktív jelzáloglevél kibocsátónak számít a piacon. Ezt nagyon jól jelzi azt, hogy 2022-ben összesen 10 alkalommal bocsátottunk ki jelzálogleveleket, ezeket minden esetben tőzsdei aukció keretében hoztuk forgalomba. Az összvolumen az 70,2 milliárd forint volt nagyságrendileg. Ez nagyjából egyébként megfelel egy átlagos éves kibocsátási teljesítménynek így a jelzálogbankunk tekintetében. Azt azonban látni kell, hogy a tavalyi év második felében már egy érdemben romló piaci környezettel szembesültünk, tehát ennek az említett valamivel több mint 70 milliárd forintos kibocsátási volumennek alapvetően azt gondoljuk, hogy egy sikeres kibocsátási tevékenység eredményeként könyvelhető el.
Tóth Illést, a Takarékjelzálogbank vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly 226 olyan eset volt, amikor az Európai Unió riasztási rendszerének adatai alapján kockázatos termék miatt intézkedni kellett Magyarországon. A hazánkat érintő ügyek elsősorban a baromfi húshoz és az abból készült termékekhez, zöldségekhez és gyümölcsökhöz, fűszerekhez, valamint étrendkiegészítőkhöz kapcsolódtak. Az esetek 86%-a külföldön előállított terméket érintett, mondta az Inforádiónak az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős helyettes államtitkára. Sipos Ildikó kérdezte Felkai Beátát.
Ebből a 226 ügyből a legtöbb 192 az élelmiszerrel volt kapcsolatos, de voltak olyanok, amik takarmányokhoz kapcsolódtak, illetve ez az élelmiszerrel kapcsolatba kerülő anyag, ugye hallottunk ilyen melanimos kioldódást, étkészlet, tehát hogy ezek is bejöttek a körbe, de a domináns az élelmiszer volt.
Milyen problémákat tártak föl ebben a riasztási rendszerben, vagy miért adtak ki figyelmeztetést?
Nagyon sok esetben valamilyen mikrobiológiai probléma lépett fel, lehetnek kémiai szennyezőanyagok, illetve hát ez sokkal ritkább, de három ilyen esetben belefutottunk tavaly is, amikor egyéb jellegű probléma, például fémdarabot találtak, vagy üvegdarabot találtak befőttes üvegben, vagy akár adott esetben az egyik bébi ételben, hát ilyen jellegű szennyeződés is előfordulhat.
Mi történt ezekkel a termékekkel, amelyek miatt kiadták a riasztást?
Felkerülnek ebbe a rendszerbe minden tagállam, illetve minden ország, amelyik ennek a rendszernek a tagja. Rögtön tudomást szerez róla, és ezek visszahívásra kerülnek, és a fogyasztókat is tájékoztatják róla.
Ezek a termékek eljutottak a fogyasztókhoz is?
Volt olyan termék, ami eljutott a RAS rendszerbe való bekerülés, az többféle úton is történhet, lehet hatósági ellenőrzés során, vállalatok önellenőrzése során is jöhet ki probléma, ami ugye egy nagyon pozitív visszajelzés egy vállalattal kapcsolatban, ha felmeri vállalni azt, hogy már pedig ő hibázott és orvosolta és jelenti ezt, illetve fogyasztói tapasztalatok alapján is, és akkor ebben az esetben igen, már eljutott a fogyasztóhoz. Remélhetőleg nem mindig, nagyon ritkán, de van ilyen eset is.
Mi az, ami megnyugtathatja ilyen helyzetben a fogyasztókat?
Azért nagyon kevés ilyen jellegű probléma van szerencsére, tehát ez nem egy mindennapos. Ugye az egész évben tavaly is 226 eset volt, ami minket érintett, és ez sem azt jelenti, hogy egy adott gyárnak az összes termékével gond van, hanem egy-egy tétel, vagy egy-egy termék kategórián belül lehetnek problémák. Az, hogy ez a rendszer 0-24-ben létezik, és a tagok is komolyan veszik, és jelentik a problémákat. Nálunk ugye a nébikaraspont, mindig rajta keresztül történik a bejelentés, de ahogy az előbb említettem, akár cégen keresztül is jöhet a felvetés, vagy lakosság felől is, tehát sok felől jön az információ, állandóan működik a rendszer, és nagyon gyorsan tudnak figyelmeztetni. Ha ez megmarad, és ezt mindenki továbbra is komolyan veszi, és figyeli az itteni dolgokat, akkor lehetőleg minél kevesebb probléma lesz, és azért úgy gondolom, hogy az élelmiszer biztonsággal, hogy globálisan egyáltalán nincs probléma szerencsére.
Felkai Beátát, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban pedig itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt körülbelül 20 percben?
Nem történt jelentős változás a részvénypiacon, továbbra is minimális az elmozdulás tegnaphoz képest. A Bux Index most éppen 0,1%-os mínuszban van. A vezető papírok közül továbbra is a MOL tart ki pluszban 0,6%-kal 2718 forintra tudott erősödni. Az OTP majdnem 0,5%-os gyengülésben van 10.950 forinton, a Richter 0,2%-kal 8050 forintra gyengült, még a Magyar Telekom most 371 forint 50 filléren stagnál.
És mi a helyzet a forinttal, hogyan alakul most az árfolyama?
A forint piacán sem történt sok változás az elmúlt szűk fél órában, továbbra is a 390-es szint környékén jár az euróval szemben a magyar deviza, most éppen a 390-es szint felett egy hajszállal, a dollár 360 forint 40 fillérbe kerül, az angol font pedig 444 forintba.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.